prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat. Műsorunk első részében a hazai tőzsdei társaságok közül a prémium kategóriában jegyzett Alteo kerül fókuszba. A társaság részvényei remekül kezdték az évet, új történelmi csúcsra került az árfolyam 5000 forint közelébe. Közzététerre került a 2025-2030-as időszakra vonatkozó üzleti stratégia is. A cég valódi méretugrást kíván megvalósítani, mind földrajzi, mind pedig pénzügyi értelemben. Műsorunk második részében pedig kisebb társaságokkal foglalkozunk, a budapesti értéktőzsde Extend és Standard kategóriájába látogatunk, ahol több befektetési sztorit is szakértői szemmel nézünk meg. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Mai első témánk az Alteo, rengeteg dolog történt január során a társasággal. Itt van a stúdióban Miró József, az Erste vezető elemzője, stratégiája. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Közel 25%-kal emelkedett az év első heteiben az Alteo részvények kurzusa, és ebben bizonyára szerepet játszik az, hogy január 7-én megjelent a te nevedhez és az Erste-hez kötődő elemzés, amelyben vételi ajánlás mellett jelentős céláremelést hajtottatok végre, 5450 forintra értékelve a részvényeket. Erre már önmagában is reagált az árfolyam, majd publikálásra került az Alteo stratégiai prezentációja, mely 2030-ig tartalmazza a menedzsment vízióját, céljait. Meglepett téged ez a stratégiai anyag, főleg a célszámok, amivel kijöttek?
Nagyon meglettek. Én nem gondoltam ekkora előrelépésre. De hogy hozzátegyem, hogy a piacnak a mérete az lehetővé teszi. Ez meg tud valósulni, de nagyon sok minden nem fog ez múlni.
Ha röviden kellene megfogalmazni, te mit emelnél ki az Alteo eddigi sikersztoriából? Mi a titka a társaságnak?
Szerintem első és mindig a legfontosabb, pláne ilyen hosszú távú történetnél, hogy jó a menedzsment. Ugye az alapító vezeti továbbra is a céget, és van egy elég meghatározott vízió. Folyamatosan építkeztek, és ugye ebbe az építkezésbe jött bele az, hogy jött egy szerencsés piaci helyzet. Ez különben nyilván a kiegyenlítő energiapiac, ami ugye a főpiaca, és azt hozzá kell tenni, hogy az egy nis piac, tehát egy réteg piac. Itt az elmúlt néhány évben a korábbi stratégiának köszönhetően, és a piac változásainak köszönhetően egy elég jelentős készpénztermelés alakult ki a cégnél, ami megteremtette igazándiból azt a lehetőséget, hogy komolyabb beruházásokat, akvizíciókat hajtson végre, és ugye a piacnak is kellenek ezek a beruházások. Tehát egy ilyen Goldilock szituáció van, amikor a csillagok együtt állnak, hogy pénz, paripa, fegyver, minden rendelkezésre áll, és szükség is van ezekre. És hát nyilván ebben a környezetben ugye még ráadásul egy elég nagy vonalú stratégia született meg, ami messze túlmutat az elemzésemen. Ugye én arról beszéltem, hogy elköltött nagyjából 20 milliárdot, és akkor még most a csőben van nagyjából egy 50 milliárd forintnyi beruházás. Ezzel szemben ugye a cégnek a víziója az az, hogy 2030-ig 2 milliárd eurót, 800 milliárd forintnyi beruházást hajt végre. Nyilván ezt már maga, ugye úgy szoktuk mondani, hogy a mérlege nem bírja el, tehát még hogyha nagyon erős is, tehát lesz tőkeemelés, ők azt mondták, de nagy valószínűséggel ez valami több lépcsős, azt gondolom, hogy valami több lépcsős tőkeemelés lesz, de így is nagyon erős, nagy vonalú ez a terv. És ugye most megvan az a lehetőség, hogy azt a tudást, amit felhalmoztak, akár például külföldön is kamatoztassák valamelyik környező országban, illetve hát nyilván ez a nagy mennyiségű tervezett beruházás akár más piacokra is átvezethetné, bár erről nem beszéltek, hanem inkább arról, hogy megvannak a lehetőségek arra, hogy tovább menjenek.
4160 forintos piaci árfolyamnál hoztad ki a vételi minősítésedet, viszont azóta több mint 20%-ot emelkedtek a papírok. Hogyha most megnézzük, tehát a jelenlegi árszinteken, akkor körülbelül milyen értékeltség mellett forognak az Alteo részvényei, és ez nevezhető, vagy tekinthető akár historikus értelemben továbbra is olcsónak, vagy vonzónak?
Azt látni kell, hogy amikor kijött az elemzés, akkor a 2024-es várható eredménnyel 7-es PPR rátán forgott a papír. Most akkor nyilván ez van 8,5 körül lehet. Amúgy a múltban azért sok esetben 10 körüli PPR rátán forgott emlékeim szerint. Tehát ilyen értelemben nem drága. Olyan értelemben lehetne azt mondani, hogy drága, hogy ugye maga a teljes piac, a BUX ugye 6-os PPR rátán forog. De hozzáteszem, hogy volt olyan időszak, hogy a BUX 5-ös PPR rátán forgott, míg az Alteo akkor is éppen 10-esen. Ilyen értelemben meg továbbra sem mondanám azt, hogy drága, pláne annak fényében, hogy ugye a céláram még azért innen nagyjából 10%-kal följebb van. Tehát én azt gondolom, hogyha mondjuk ezt az egyszerű mutatót nézzük, hogy a PPR-e értékeltség, akkor továbbra sem mondanám azt, hogy drága a papír.
Beszéljünk egy picit arról a stratégiai anyagról is, ami megjelent. Az első kérdésem az rögtön ezzel kapcsolatban az, hogy önmagában az, hogy megjelent egy ilyen stratégiai publikáció, és természetesen tartalmazott új információkat a menedzsment terveiről 2030-ig egészen, az indokolja egyébként azt, hogy ezt a január elejé elemzésedet, ezt frissítsd, update-eld.
Nagy valószínűséggel kell ezzel majd valamit kezdeni. Nyilván be kell majd építeni a modellbe. Azt azért látni kell, hogy ez azért egy nagyon nagy szabású terv. Ennek azért vannak kockázatai. Tehát, hogyha beruháznak mondjuk 100 milliárdot, vagy 150 milliárdot, azt ugye nyilván időzítéstől függően elbírja a mérleg, de itt nagyon sok ha van, mármint olyan értelemben, hogy ugye részvényt kell kibocsátani. Milyen lesz a piac, milyen áron lehet bevonni ezeket a részvények, a friss tőkét, stb. Tehát, hogy ilyen értelemben elég nehéz előrejelezni pontosan, vagy relatíve pontosan azt, hogy ennek az elképzelésnek pontosan milyen árfolyam hatása lesz. Most mondok egy példát. Hogyha azt mondom, hogy holnap emelnének tőkét, és sikeres lenne a tőkeemelés, és a piaci áron emelnék a tőkét, és 70%-os eladósodottságra mennének föl, tehát egy elég jelentős mennyiségű hitelt is fölvennének mellé, amit megint csak le kell tárgyalni, megfelelő kamatot kell elérni, stb. Akkor nagyjából egy 200 milliárd forintnyi tőkét kellene emelni, ami duplája a jelenlegi piaci kapitalizációnak. Tehát ugye itt egy jelentős kihigulás van, azt jelenti, hogy nagyjából a harmada fog ennek a 2030-as 300 millió euró EBITDA-nak a mostani részvényesekre esni. Ugye ez nagyjából 40 milliárd forint. De hát még kockázatok is vannak mellette. Ugye első ránézést azt mondhatnánk, hogy akkor ez mondjuk nagyjából 50%-kal többet ér, vagy valami hasonlót mondhatnánk, de ez nem így van, mert ugye emellett a kockázatok is jóval magasabbak, tehát elég nehéz pontosan meghatározni azt, hogy most akkor mennyi lehet a felérték. Abban komfortos vagyok, hogy ennyit biztos ér, amennyit most mondtam, és hát látnunk kell azt, hogy milyen lépések jönnek most, és azt gondolom, hogy remélem, hogy azért a nem túl távoli jövőben ezzel kapcsolatban valamiféle további információkkal majd szolgál a cég.
A következő időszakban tervezett beruházások várható megtérülésével kapcsolatban milyen információk derültek ki ebből a stratégiai prezentációból, mire számít a menedzsment ezen a téren?
Ők azt mondták, hogy 9-10%-os return on invested capital, tehát a befektetett tőke, ugye itt a saját és az idegen tőke, illetve a hitel állományt kell ez alatt érteni, 9-10%-os megtérülést várnak. A modellemben a súlyozott tőkeköltség, ami ezzel lehetne párosítani, az 9% jelen pillanatban. Tehát, hogyha ez addig jelentősebben csökken valamilyen oknál fogva, mert a hozamkörnyezet csökkenni fog Magyarországon, ha javulna a hitelbesorolás, de mostanában inkább mindig attól féltünk, hogy romlani fog, stb. Ez a 9-10% ez jelen pillanatban gyakorlatilag a tőkének megfelelő értéket tudja csak megtermelni, és hát nyilván az a jobb, hogyha e fölötti tőke megtérüléssel tudnak, vagy maga a környezet úgy alakul, hogy ennél alacsonyabb lesz a súlyozott tőkeköltség. Úgyhogy ez is egy nehéz kérdés jelen pillanatban. Tehát sok bizonytalanság van benne, és éppen ezért én azt gondolom, hogy inkább csak egy tollig hatást lehet mondani a részvények felértékére, és így a célára is, ugye a beruházás kapcsán. Minden esetre ezzel tényleg egy méretugrást, hipertérugrást hajt végre a cég itt az elkövetkező 6 évben, és még egy nagyon fontos dolog van szerintem ebben a stratégiában, mégpedig az, hogy ez a stratégia most sokkal bátrabb, mint a korábbi stratégiák voltak. Tehát most sem tudtunk meg sokkal többet arról, hogy mik a konkrét célpontok, viszont sokkal több konkrétumot tudtunk meg a tervekről. Tehát az, hogy mekkora beruházást tervezek, ugye azt általában máskor is elmondták. Azt, hogy nagyjából milyen megtérüléssel, általában az volt, hogy megmondták, hogy ha ilyen beruházást csinálok, akkor annak ilyen lenne a megtérülés, annak olyan, és inkább erre fogok koncentrálni, tehát ilyen megtérülésre kell számítani. Most ezen túlmenően azt is megmondták, mint ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy gyakorlatilag milyen eredményhatást várnak ettől. Régiókat is megjelöltek, területeket is megjelöltek, tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból most ez a stratégia sokkal bátrabb, sokkal szókimondóbb, mint a korábbiak voltak.
Milyen irányokban, milyen fókuszterületekre összpontosít majd a következő időszakban az Alteo csoport növekedési pályája?
Alapvetően 3 területet jelöltek meg, ugye a villamos energiaáramtermelés, a hulladékgazdálkodás és a regionális terjeszkedés. Ugye a villamos energiatermelésben már most is az elmúlt években is növelték a gázmotorok számát, és hát ide sorolnám még azért az akkumulátortárolókat is, bár ugye az nem termelés, hanem tárolás, de nagyon fontos része a stratégiának. Zöld energiába is befektettek, az egyik legfontosabb játékos ezen a piacon. Tehát azt látni kell, hogy az elektromos termelés az ugye nem csak gázmotorokkal valósulhat meg, hanem szélerőművel, napelem erőművel. És akkor ugye erre épül rá az, hogy körforgásos gazdálkodás ezen a területen. Azt gondolom, hogy még lesznek további lépések. Az új elem ugye a regionális terjeszkedés, és ugye elsődleges területnek Szlovákiát, Szerbiát, Horvátországot jelölték meg a környező országok közül, és másodlagos célpontként Csehországot, Lengyelországot, Romániát, tehát azt gondolom, hogy nézelődnek itt a környéken.
Egy nagyon tőkeerős új tulajdonosi háttér ott van az Alteo mögött. Látsz-e plusz lehetőséget, plusz szinergiákat ebből?
Hát azt gondolom, hogy egyrészt majd a tőkebevonást ezt lehet, hogy azért valamennyire segíteni fogja. Kérdés, hogy ez pontosan hogyan fog lezajlani, mert erről még túl sok mindent nem tudunk. Annyit viszont tudunk, hogy majd külföldi piaci szereplőknek a tulajdonosi körben való megjelenésével is számolnak. Másrészt pedig ugye nyilván láthatjuk már az első jeleit, hát ugye most már nagyjából mondjuk 1,5 éve jelent meg a MOL a cég életében, de hogy vannak együttműködések, például naperőműpark építése, vagy inertgáznak a szállítása, illetve a hulladékfeldolgozásban magában, és hát például ugye pont karácsony előtt jelentették be ugye az Éltek Kft.-nek a megvásárlását. Ez megint egy elég jelentős lépés, tehát hogy ott egy nagyjából ilyen 2 milliárd forint környéki EBITDA-ról beszélünk, és ugye egy elég jelentős szereplője a magyar hulladékfeldolgozási piacnak, meg tanácsadó is. A MOL jelen van a régiós országokban, ezért nyilván a MOL tudására is lehet támaszkodni itt a régiós terjeszkedésben. Úgyhogy ez egy izgalmas terület lesz, majd meglátjuk, hogy itt mi történik, de ebben az irányban mondom, még nem láttunk elmozdulást.
Elemzői szemmel hogyan lehet majd megítélni ezeket a jövőbeni tranzakciókat? Tehát mi az, amit egyébként egy ilyen stratégia után majd be lehet már építeni a modellbe, akár bizonyos feltételezésekkel, vagy ez úgy fog kinézni, hogy amikor jön majd egy újabb akvizíció, vagy egy újabb bejelentett beruházás, akkor tudsz vele ilyen értelemben már konkrétan számolni, és akkor tudja adott esetben növelni a cégértéket.
A korábbi modellben is azzal számoltam, hogy a stratégia alapján valamennyi beruházás megvalósul az annak megfelelő megtérüléssel. Alapvetően a modellben naperőmű beruházásokkal számoltam, illetve akkumulátor telepek létesítésével. Ugye, amikor most számoltam, ezeket a feltételezéseket kivettem a modellből, és beraktam a megvalósulást, meg ami a pipeline-ban van. És ez okozta igazándiból a különbséget, hát még nyilván az árak is mozogtak közben, tehát nem teljesen azok az árak valósultak meg a piacon, mint amikor korábban számoltam, tehát azokat is módosítottam, és akkor ennek a különbségeként alakult ki az a célárfolyam, ami kijött. Tehát itt is meg lehet egy hasonló dolgot csinálni, hogy valamilyen feltételezésekkel élünk, és akkor egy ilyen toll-ig tartományt meg lehet határozni, hogy ennek milyen lesz a hatása, és akkor annak megfelelően, hogy a cég mit valósít meg, lehet módosítani később a modellt. Szerencsés esetben nem alul teljesíteni fog a cég, hanem mondjuk az elképzelést felülmúlni, mint ahogy itt az elmúlt másfél vagy két év során láthattuk. Tehát nagyjából ezzel lehet dolgozni, amikor egy ilyen modellel számol az ember, hogy azt mondja, hogy vagy ez a minimum, amit kéne teljesíteni, vagy azt mondja, hogy van egy minimum szkenárió, van egy közepes, meg van egy magas, hát ez még majd a jövő eldönti, hogy melyikkel fogok számolni, illetve hogy érdemes-e mind a három modellt kidolgozni.
Várhatóan azért, hogy nő a cégnek a mérete, és jönnek majd további tőkeemelések, azért úgy válik majd ismét egyre likvidebbé az Alteónak a kereskedése. Számolsz-e a modellben jelenleg bármilyen likviditási diszkonttal, vagy valami olyan kockázati tényezővel, ami esetleg csökkenhet, eliminálódhat a jövőben?
Alapvetően ez az elemzés a retail befektetőknek készült magyar nyelven, de egy hagyományos, független elemzés formában, amit a nagy befektetőknek szoktunk csinálni. Tehát ugye ilyen értelemben talán ez a különlegessége. Most éppen ezért, mivel kis befektetőknek szól, ezért likviditás diszkontot nem raktam bele, ugyan nem nagy a napi forgalom. Ugye az elmúlt időszakban megugrott, tehát volt 170 millió forint is, most már visszacsúszott, nem tudom, 30 millió forint környékére. Nyilván, hogyha megjelenik olyan értelemben a nemzetközi piacon, hogy mondjuk egy kibocsátás formájában, és ugye nagyobb befektetők célközönségbe kerülnek, akkor elképzelhető egy likviditási diszkont, de az is lehet, hogy addigra annyira megnövekszik a likviditása a tőkeemeléseknek köszönhetően, hogy akkor meg már nem lesz értelme ezt megtenni. És itt jön be a nagy kérdés, a másik nagy kérdés, hogy ezekben a tőkeemelésekben kik fogják a jelentős szerepet játszani? A MOL fogja játszani? Vagy a lakosság? Vagy a külföldi befektetők? Ezt egyelőre például még nem tudjuk. Tehát ilyen értelemben elég nehéz megmondani, hogy kell-e valamilyen diszkonttal számolni, mert lehet, hogy nem is fog növekedni a likviditás. Én különben alapesetben azt gondolnám, a bejelentések alapján, hogy a tulajdonosok szándéka az is, hogy a likviditás növekedjen. De ugye ezt majd meglátjuk, hogy ez pontosan hogyan fog történni.
Az árfolyam mellett az osztalék is azért érdekelni szokta a befektetőket, hiszen egy extra hozamot jelenthet egy részfénybefektetésnél. Mondott-e valamit ebben az új stratégiában az Alteó az osztalékkal kapcsolatban, illetve mi az oka annak, hogy a következő évekre te a modelledben egy viszonylag alacsony mérsékelt 100 forintos részfényenkénti kifizetéssel számoltál?
Azért számoltam 100 forintos osztalékkal, mert hogy a cég azt mondta, hogy nincsen osztalékpolitikája, és különben a stratégiában is ezt erősítette meg, és azt mondta, hogy fizethet több osztalékot is, hogyha nem sikerül megvalósítani a stratégiát, ha meg sikerül megvalósítani, akkor meg lehet, hogy nem fog fizetni. És én is ezt gondolom. Tehát, hogyha sikerül nagyot növekedni, akkor nem érdemes a pénzt kifizetni a részvényeseknek, pláne, hogyha ilyen nagy tőkeemelésekre készülök, mert miközben szórom a pénzt, másik oldalon megpróbálom begyűjteni a részvényesektől, tehát hogy ez egy kicsit olyan faramúci helyzet. Úgyhogy ebben benne van az is, ebben a 100 forintban, hogy ez nulla lesz, de akár lehet csak ugyan 400 forint is, bár abban kevésbé hiszek. Tehát abban hiszek, hogy a stratégiát meg fogja valósítani a menedzsment, és itt azért az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a korábban meghirdetett stratégiák általában nem csak, hogy teljesültek, hanem túl teljesültek, vagy akár hamarabb teljesültek, mint ahogy a célkitűzés szólt. Tehát ilyen alapon, annak ellenére, hogy mondom, ez egy nagyon nagy vonalú stratégia, azt gondolom, hogy továbbra is jó esély van az, hogy ez teljesül, ha pedig ez teljesül, akkor nagy valószínűséggel nem nagyon lesz osztalék, vagy lehet, hogy csak nagyon pici osztalék lesz, de mégis azért számoltam 100 forint osztalékkal, hogy azért látszódjon, hogyha netán fizet valamekkora osztalékot, még akkor is elég erős a mérlege.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Miró József, az Erste vezető elemzője, stratégája volt a prémium kategória mai vendége.
Köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.
Mai témánk a budapesti értéktőzsde Xtend és Standard piaca, ahol azért egyre több KKV társaság található meg, és egy kiváló előszobája lehet, hogy akár később majd a prémium kategóriának. Itt van velünk a stúdióban Horváth Zsolt, a Whiteless Rock ZRT tőkepiaci szakértője, budapesti értéktőzsde korábbi vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, Robi, köszöntök mindenkit én is!
Aki figyelemmel követi a budapesti értéktőzsdének a bejelentéseit, az láthatta az elmúlt időszakban, hogy egyre több megbízást szerez meg, különösen Xtend piaci cégektől a Whiteless. Mi áll ennek a hátterében, és hogy néz ki igazából ez a tanácsadói szakma?
Ez egy furcsa történet olyan szempontból, hogy igen, úgy tűnik, mintha megjelent volna egy új szereplő, és habzsolja a lehetőségeket, és egyre több céget próbál magának megszerezni. A valóságban a Whiteless Rock nem más, mint a Random Capitalnek az utód szervezete, a Random volt tulajdonosai, alapították a Whiteless Rockot, és alapvetően tőkepiaci tanácsadással, M&A tranzakciók segítésével, cégátvilágításokkal, cégértékelésekkel foglalkozunk. Ebbe illeszkedik bele nagyon jól a tőzsdének az Xtend piaca és a középvállalatoknak a tőzsdére vitele. Gyakorlatilag az elmúlt években, ugye 2017-ben indította el a budapesti értéktőzsde ezt az Xtend piacot, 9 cég tőzsdére kerülésében, illetve utána a folyamatos tőzsdei jelenlétében, mint kijelölt tanácsadók. Én személy szerint is, és azok a kollégák is, akik a Whiteless Rockban dolgoznak, a kezdetektől együttműködtünk. Ugye ez az együttműködés egy időben a Navigator Investments-el zajlott, és most a Whiteless Rockhoz kerültek át ezek a cégek.
Tanácsadóként milyen feladatokkal bíznak meg benneteket a kibocsátók?
Az Xtend piacnak az egyik sajátossága egyéb kategóriáihoz képest, hogy itt szükség van egy kijelölt tanácsadóra. Ennek a kijelölt tanácsadónak a piaci megjelenés, a bevezetés szakaszában van egy nagyon fontos szerepe. Gyakorlatilag át kell vizsgálnia azokat a cégeket, akik a tőzsdére készülnek, hogy valóban megfelelnek, alkalmassak azoknak az elvárásoknak, kötelezettségeknek, amikkel a tőzsdei jelenlét jár. És ugye emellett nyilván el kell végezni mindazokat a feladatokat, a cégértékelést, egy komplett, teljes átvilágítást, pénzügyi, adó, számvitel, jog, stb., amit el kell végezni minden ilyen bevezetésnél, el kell készíteni a bevezetéshez és a nyilvánossá váláshoz szükséges dokumentációt, ebben gondolok ugye az információs dokumentumra, ami azért terjedelmében 100 vagy 100 plusz oldalas dokumentum, és bemutatja a céget, gazdálkodását, működését, eredményeit. És ugye a kijelölt tanácsadóknak a bevezetés után is maradt feladata, ez pedig a folyamatos követése, nyomon kísérése a társaságoknak, a közzétételek, a tőzsdei működésnek megfelelő működés fenntartása, amiben segítséget kell nyújtani. Ami azt gondolom a Whiteless esetében túlmutat ezeken a kötelező feladatokon, hogy mi igyekszünk támogatni a céget vagy a tulajdonosokat abban, hogy a jövőben milyen stratégiát, milyen üzletpolitikát hogy folytassanak, ha akvizíciókban gondolkodnak, ezekben az akvizíciós célpontok kiválasztása, felmérése, és aztán a tranzakciók megvalósításában is közreműködünk.
A legtöbb tőkepiaci bevezetés az emlékeim szerint nem az elmúlt 1-2 évben, hanem néhány évvel korábban történt. Mit lehet tudni ezekről a társaságokról általánosságban?
Azt talán fontos megemlíteni, hogy ugye a BÉT-nek ez a kezdeményezése az X-Tenddel egyrészt igazolódott avval, hogy igen nagy számú társaság, tehát ugye bőven 20 feletti társaság került be ebbe a kategóriába, akikkel most a közelmúltban január 1-jével szerződtünk, azok között, a cégek között meg lehet említeni a Vertikált, meg lehet említeni a CD-Sist, a Navigátoros csapattal is együtt dolgozunk a jövőben, az Ébdufert és a Multihome nevű társaságot. És az is azt gondolom az X-Tend kezdeményezésnek a sikere, hogy kerülnek át folyamatosan társaságok a BÉT hivatalos standard kategóriájába. Akik már elhagyták az X-Tendet, ugye aktívan közreműködtünk, és gyakorlatilag mi szerveztük annak idején a bevezetését a Glosternek, a DM-kernek, a Megakránt az MKB csinálta, de később váltott kijelölt tanácsadóban, és a tőzsdei jelenléte során és a standardes átmenetében már mi működtünk közre. Ezeknek a tranzakcióknak azt gondolom egy fontos értéke, hogy nem csak a tőzsdei bevezetés valósult meg, hanem itt mindenhol komoly tőkebevonásra, közel 1 milliárd forintos cégenkénti tőkebevonásra is sor került, illetve mutatja azt a filozófiát is, hogy a Whiteless és azok a szakértők, akik itt dolgoznak ezeken a projekteken, azok folyamatosan végig kísérik ezeket a társaságokat, nem csak a bevezetést, hanem az utána lévő tőkepiaci jelenlétben is aktívan közreműködők. És ezek a társaságok végül is meg is állták a helyüket, ott vannak, piacon vannak, abszolút a tőzsde elvárásainak megfelelően tudnak működni.
Önmagában a kategóriaváltás az mennyire befolyásolta ezeknek a cégeknek a működését?
Önmagában azt gondolom, hogy a kategóriaváltás, és ezt most a cégektől függetlenül is mondom, önmagában ez nem fog nagy változást okozni. A befektetők szeme előtt vagy ott van egy társaság, vagy nincs ott, vagy kommunikál megfelelően a tőkepiacon, és tud olyan sztorit prezentálni a piacnak, amit a befektetők értékelnek és érdeklődnek. Vagyis valahova oda konkludálódunk, hogyha van egy megfelelően széles befektetői bázisa, vannak kis befektetők, vannak spekulánsok a papírban, akkor van esély arra, hogy egy jó likviditás ki tudjon alakulni. Nem a kategória, tehát az X-Tendben ugyanúgy el lehet érni nagyon jó forgalmat, mint a standard kategóriában. Ősidők óta a standard kategóriában lévő cégek között is vannak olyanok, amelyeknek elenyésző vagy minimális a forgalma. Ugyanez igaz, azt gondolom, az X-Tendről átkerülő cégek esetében is, ahol van széles, több ezres kisbefektetői háttér az intézményi befektetők mellett, ott van esély arra, hogy egy viszonylag stabil likvid forgalom kialakuljon. Nyilván ezeknek a cégeknek a méretéből adódóan nem nagyon van esély arra, hogy olyan forgalmakat generáljanak, mint a blue chipek a BÉT-en, ahol ugye több százmillió darab papír és több tízezer kis részvényes mozgatja az árfolyamokat nap mint nap.
Említetted a Glostert, egy folyamatos akvizíciós stratégiát hajt végre az IT szektorban, különböző informatikai szolgáltatásokig. Ha megnézzük ennek a sztorinak az alakulását, akkor olyan szempontból mindenképpen érdekes, hogy a tőzsdei bevezetést követően volt egy nagyon jelentős árfolyam robbanás. Ezt követően viszont, hogyha nézzük az elmúlt éveket, akkor többé-kevésbé egyfajta stagnálás fedezhető fel, pedig a társaság rengeteg hírt, bejelentést szállít, aktívan kommunikál. Mit érdemes tudni a Gloucesterről?
A Gloucester egy nagyon érdekes stratégiával jelent meg annak idején a BTX-en piacán. Ez a vállalatfelvásárlásokra fókuszáló stratégia szemmel láthatóan sikeresnek tűnik. Gyakorlatilag egy óriási növekedésen ment keresztül a társaság. 220 forint volt talán a bevezetési ára, ugye ehhez képest ma ilyen 800-850 forint körüli árfolyamon kereskednek a papírokkal. Én azt gondolom, ebben a történetben nagyon sokan, akik időbe tudtak ebbe beszállni, azok szerencsésen döntöttek. Sokan lehetnek, akik tartják a pozícióikat, és majd egy további növekedést várnak, és azt gondolom, a papír árában már beépültek azok a hírek, a folyamatosan zajló felvásárlási stratégia, vár valami új történetre a piac, amivel majd meg tud mozdulni.
A DM-ker esetében az utolsó érdemleges bejelentés az a féléves jelentés volt. Volt-e itt az elmúlt években valami, amit érdemes megemlíteni?
Ők építőipari mezőgazdasági gépeknek a forgalmazásával foglalkoznak. Ezért az az elmúlt években tudjuk, hogy a gazdaság nem kimondottan ennek a tevékenységnek kedvezett, úgyhogy ez érződik azért a cég árfolyamában és a forgalomban is. Kevesebb figyelmet kap itt a befektetők, én azt gondolom várnak arra, hogy egy általános fellendülésben ez a piac újra meg tudjon indulni, és ebből a társaságnak a tevékenysége is tudjon bővülni, javulni.
A kategória lépők között egy társaságot még mindenképpen említsünk meg, ez pedig a Mega Krán. Itt darúzásra, géptelepítésre, gépmozgatásra, hidraulikai emeléstechnikára kell gondolni, és egy jelentős hazai piaci szereplőről van szó. Mit érdemes tudni a társaságról?
Pontosan így van, ahogy említetted, a Mega Krán a hazai ilyen emelés technikai darúzási piacon tényleg egy meghatározó szereplő, egyébként Móri székhelyel. Azon ritka esetek egyik, amikor nem a fővárosban vagy a főváros környékén járunk. Többszörösen splittelve lett a papír, ha jól emlékszem, akkor most egy forintos névértékkel kereskedik. Elmondható ugye a Mega Krán esetében is, hogy nem a legdinamikusabb piacon tevékenykedik, hogy azért döntően építőiparhoz, gépgyártáshoz köthetőek az ő nagyobb üzleteik. Nyilván ebben a környezetben nem ez volt a leginkább vonzó piac. Én úgy látom, hogy egy viszonylag stabil árfolyam, alacsony, de viszonylag stabil forgalommal szerepel a standard kategóriában a papír.
Milyen érdemi különbség van egyébként az extend piac és a standard kategória között a kibocsátó szempontjából? Tehát amikor egy ilyen kategória lépésben gondolkozik valaki, akkor milyen plusz elvárásoknak kell megfelelnie?
Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatom, hogy a legnagyobb váltás az a számviteli szabályokban bekövetkező változás. Ugye amíg az extend kategóriában a magyar számvitel szerinti beszámolókkal be lehet kerülni, a standard vagy a prémium kategóriákban ugye a nemzetközi, az IFRS szerinti beszámolókat kell készíteni. Az erre való átállás és utána ennek a működtetése az, ami egy nagyobb feladat, megfelelő szakemberek megszerzése, megfelelő auditorok megszerzése. Az átállásnak magának a lebonyolítása, ugye itt elég sok eltérés van a két számvitel között, eszközök értékelésétől elkezdve váltani kell. Ennek a végigvitele azért ez egy évet igénybe szokott venni a cégeknél, és ez nyilván költség is, erőforrás is, feladat is. Én azt gondolom, hogy talán ez a legnagyobb. A közzétételi jelentési kötelezettségekben én azt gondolom, nincs már olyan markáns különbség, amire egy már tőzsdén lévő cég ne lenne képes a extendről standardbe való átmenet során.
Számítasz-e még az extend piac kapcsán olyan akár szabályozói újításokra, újdonságokra, mint amilyen utoljára az extend piaci indexnek az elindítása, kalkulációja volt? ez most már egy jól összevethető index növekedést, ha úgy tetszik, akkor hozam növekedést mutat azoknak a piaci szereplőknek, befektetőknek, akik közelebbről követik a Budapesti Értéktőzsdének ezt a platformját.
Én azt gondolom, nagyon fontos volt ennek az indexnek a létrehozása és a bevezetése. Amiben pozitív előrelépés történt, ugye az Xtended kísérte egy EU-s forrásokból történő támogatás a bevezetésekben, ennek a lejártával és megszüntével most a Budapesti Értéktőzsde de több megállapodást kötött nagy banki piaci szereplőkkel, akik szintén ennek a piacnak a támogatása mellett tették le a voksot, és újra nyílnak meg, ha nem is olyan nagyságú, de azért komoly értékelhető nagyságú források a bevezetési költségek csökkentésére, támogatására, amiket részben ezek a partnerek, részben pedig a Budapesti Értéktőzsde biztosít. Azt gondolom, hogy ez a jövőre nézve mindenképpen pozitív. Ahol szabályozási oldalon lehetne tenni és érdemes lenne tenni, az az, hogy az intézményi szereplőknek nagyobb köre férhessen hozzá ehhez a szegmenshez. Ugye vannak korlátozások, ami alapján intézményi befektetők nem tudnak extend piaci cégekbe befektetni. Én azt gondolom, hogy ezeknek az oldása, lazítása segíthetne, illetve nagyon hasznos lehetne, hogyha létre tudna jönni egy olyan alap, ami dedikáltan ilyen papírokba fektet, és az összegyűjtött forrásokat ennek a piacnak a támogatására használnák fel a jövőben.
Ugyan nem az Xtend piachoz köthető, de 2023-ban a Budapesti Értéktőzsdének a részvényei is bekerültek a Bét piacára, méghozzá a standard kategóriába, és hát mint korábbi vezérigazgatót muszáj, hogy megkérdezzelek a befektetési sztorival kapcsolatban, ha és amennyiben megosztod velünk a véleményedet. Amit szárazon a tények mutatnak, az az, hogy bizony az egész Budapesti Értéktőzsde egyik legjobban teljesítő papírjáról van szó. Hogyha csak az elmúlt egy évet megnézzük, akkor valahonnan 3000-3500 forint közeléből most már több mint duplázni tudott az árfolyam, tehát 7000 forint körül kereskednek a papírral. Mi lehet a titka a Bét részvényeknek?
Ez egy érdekes történet. Annak idején, amikor én a Béten vezetőként, vezérigazgatóként dolgoztam, hogy akkor valósult meg a Bétnek az az átalakulása, ami egy ilyen speciális tőzsdei státuszból és egy szövetkezeti jellegből gyakorlatilag egy részvénytársasággá alakított át a Bétet, és teremtette meg a lehetőségét annak, hogy aztán megvalósuljon ugye a tőzsdei bevezetése is. Ja, a Bétnek stabil bevételei vannak abból, ami a kereskedés, a kibocsátók és markáns, minden tőzsdére jellemzően egy nagyon markáns bevételi forrás, az adatok, a tőzsdei adatoknak az értékesítése, ez a nemzetközi gyakorlatban 40-50% is elér több tőzsdénél ennek a nagyságrendje, és ebben szépen fejlődött a Bét az elmúlt években. Én azt gondolom, az árfolyam valahol tükrözi azt, hogy a piac fejlődik, a Bét fejlődik, a Béten lévő cégek száma nő, kapitalizációja tud nőni. Van most egy fantasztikus felfutás, ugye a 80 ezrest ostromoltuk, léptük túl, egészen elképesztő árfolyam növekedés, index növekedés látszik a piacon. Ezt valószínűleg értékelik a befektetők, és hát ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Bétnek van egy nagyon stabil befektetés, ez a tőzsdei elszámolóház, a Keller, ami stabilan milliárdos osztalék jövedelmet is biztosít a Bétnek, tehát ilyen szempontból is egy megalapozott működést láthatunk, és ezt a befektetők azt gondolom értékelik és szeretik.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba. Horváth Zsolt, a Whiteless Rock ZRT tőkepiaci szakértője, Xtend specialistája, a Bét korábbi vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm én is.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.